Akkor megkezdjük a mai előadásunkat. Az ószövetségi történelmen haladunk végig, és jelenleg Izrael ősatyáinak a történeténél tartunk. Közelebbről beszéltünk már eddig Ábrahámról, Izsákról, Jákobról, ma még folytatjuk Jákob történetét, és elkezdjük József történetét. Tehát ugye nem nehéz megjegyezni, Izrael ősatyái ez négy személy. Ábrahám, Izsák, Jákob és József. És a négy személy közül is kiemelkedik Ábrahám mellett Jákob. Ugye Ábrahám azért kiemelkedő személy az ősatyák között, mert ő volt az, akit a Jóisten először kiválasztott és elhívott, hogy az ő utódaiból teremt majd egy különleges népet, és ad nekik egy nagyon fontos megbízatást az Isten megváltási tervének a megvalósításában. Jákob pedig azért fontos, mert Jákobnak Isten adott később egy új nevet, és ez az új név az Izrael név, és ez lett később az egész népnek a neve, sőt, mint egy jelképes név, az új szövetségben is találkozunk vele, az Isten új szövetségi hívő népére is alkalmazza ezt a nevet, a úgynevezett lelki Izraelre. Ma fogunk éppen arról beszélni, hogy milyen körülmények között kapta Jákob ezt az új nevet, és mit is jelent tulajdonképpen ez az Izrael név. Ha visszaemlékszünk rá, Jákobnak az eredeti neve, hát finomabb formában ügyeskedő, kicsit erőteljesebb megfogalmazásban csaló volt. Ugye ezt a nevet akkor kapta, amikor megszületett, ugye egy iker testvére volt, és úgy olvastuk a Bibliában, hogy a testvére sarkába fokozva jött a világra, és ezért nevezték el a szülei ilyen kedveskedően ügyeskedőnek, ami azonban durvább változatában csalót jelent, és a szülők nem tudták, hogy proféciát mondanak, mert Jákobnak ez valóban egy jellegzetes, negatív tulajdonsága lett, hogy olyan jól tudott ügyeskedni a maga javára, egy kicsit olyan nem mindig a legegyenesebb és a legtökéletesebb módszerrel, de Jákob nem csupán ez jellemezte, mert volt egy másik vonása, ez pedig éppen az volt, hogy nagyon értékelte az ősatyának, Ábrahámnak adott áldásukat, nagyon nagyra tartotta azt a lelki küldetést, amit Isten nekik adott, és az élete nagy vágya volt, hogy elnyerje az úgynevezett elsőszülöttségi áldást. Ugye ez azt jelentette, hogy aki a családban ezt megkapja, és ugye a nevében benne volt a legelső fiúgyermeknek, adták rendszerint, ami azt jelentette, hogy az ő feladata ezt a küldetést őrizni, ő legyen a családnak a papja, és még azt is jelentette, hogy az ő utódai közül származik majd az eljövendő megváltó. Ugye emlékszünk még rá, hogy mi volt az a hármas ígéret, amit Ábrahám kapott, és minden ősatya örökölt, és amit ápolni kellett ennek az ismeretét, a hitét, az elsőszülöttségi áldás örököseinek a családban. Ez a három ígéret ez volt, hogy nagy néppé teszi Isten őket, hogy nekik adja Kánaán földjét, és a harmadik, hogy megáldatnak a föld összes népei ő bennük. Ez vonatkozott egy személyben magára a messiásra, az eljövendő megváltóra, aki közülük születik, hogy benne megáldatik a föld minden népe, de vonatkozott az ő bizonyságtevő, tanúságtevő küldetésükre is, hogy Isten azért választotta ki és hívta el őket, hogy minden nép körében legyenek az egyetlen élő, teremtő, igaz Istennek a képviselői, és a megváltás ígéretének a fenntartói és a hirdetői. Tehát Jákob olyan ember volt, mi mindnyájan. Ugye ezt tudjuk tapasztalatból, hogy az ember így van összegyúrva. Saját magunkon is megfigyelhetjük, más embereken is sokszor ott még élesebben látjuk, hogy van egy nagyon jó, nagyon szép vonás, a másik meg valami nagyon diszonáns, nagyon ellentétes. Tehát Jákobban is volt egy ilyen nagyon szép és nagyon őszinte vonás, de benne volt sarkalatos jellemhiba is. És ez a két tulajdonsága együtt volt, amikor azt a nagy hibát, élete nagy hibáját elkövette, amiről a múlt alkalommal volt szó, hogy Végül is ő vágyott, sóvárgott az áldásra, de a maga kezébe vette a dolgot, és az édesanyja segédletével, csalással szerezte meg az édesapjától, amit ő ugye az idősebb testvére, Ézsaura, hát ugye ikertestvére között ugye az elsőre, Ézsaura szeretett volna helyezni. És akaratlanul belecsúszott egy egész hazugság sorozatba, csúnya hazugság és csalás sorozatba. Ezzel aztán teljesen összekuszálta és elrontotta az életét, de ahogy a múltkor erről szó volt, meghallotta az édesanyja, hogy a bátyja azt beszéli, hogy csak azt várja meg, hogy az édesapjuk Ézsau, aki már idős ember volt, ugye nem is látott, hiszen így is kerül sor erre a bizonyos csalásra, hát ő meghaljon, és hogyha a gyász letelik, akkor megöli a testvérét ezért, amit veletett. Ugye most nem akarok visszatérni olyan részletekre, amikor múltkor bővebben volt szó, hogy igazából ez egy ilyen felemás dolog volt, mert korábban Ézsau esküvéssel eladta az elsőszülöttség jogát egy tálencsért, ugye ez a híres mondás innét van, hogy eladja egy tálencsért az üdvösségét, tehát ügyeskedett Jákob már, akkor is megszerezte ő, kihasználva ugye Ézsaunak a szenvedélyes természetét, de ezzel együtt ez egy jogtalan üzlet volt, hogy így mondjam, és hát ennek próbált ő érvényt szerezni aztán, hogy csalással vegye el az elsőszülöttséget. Minden esetre, amikor ugye meghallották a szülők ezt a Ézsaunak ezt a fogadkozását, aki különben is egy vadtermészetű, kemény valaki volt, akkor ugye nem, egyáltalán nem látszott valószínűtlennek, hogy ezt ő meg is valósítja, amit elhatározott, akkor elbocsátották Jákobot, hogy térjen vissza Mezopotámiába, az édesanyja rokonsága körébe, és ott keressen magának feleséget. Ugye így akarták eltávolítani, hogy Ézsau ne szerezzen érvényt a bosszújának, és ne veszítsék el tulajdonképpen mind a két gyermeküket. És erről volt a múltkor részletesebben szó, ezen volt a legnagyobb hangsúly, hogy mikor Jákob aztán menekült, számüzetésbe ment tulajdonképpen igazából, akkor egy este lefeküdt, és egy követ tett a feje alá, és az ember úgy el tudja képzelni a lelki állapotát, és akkor kapott egy álmot, egy nagyon beszédes álmot, ami nem csak neki szólt, hanem minden embernek, aki valamit nagyon elhibázott az életében, és bűnt követett el, de ezt mélységesen bánja. Tudnélik azt látta, hogy az égből egy létra ereszkedett le a fejéig, ott, ahol ő lefeküdt, és az Úr volt a létrán, és Isten angyalai jártak fel és alá rajta, és akkor hallotta, hogy az Isten megszólítja őt, és megerősítette neki döbbenetes módon a csalással elvett áldást, és még hozzátette azt az ígéretet is, hogy nem hagyja el őt. Vele lesz számüzetése földjén, és megígért, hogy visszahozza ide, amit az Isten megígért nekik. Tehát érvényesíteni fogja az áldásokat, azokat tényleg örökölni fogja. Ugye, itt utaltunk arra is, hogy később Jézus földi szolgálata idején önmagát azonosította ezzel a létrával. Azt mondta, őt jelképezte ez, hogy Istentől a bűnbánó bűnösökig leér egy híd, és ez ő maga Jézus Krisztus a megváltó. Isten azonban azzal együtt, hogy védelmébe vette a bűnbánó Jákobot, és a Jóisten megmutatta, hogy nem csak a rosszat látja benne, hanem tudja az ő másik oldalát, és az ő igazából jóra és igazságra szomjazását is. Azt azonban nem mondta neki, hogy visszaviszlek, és nem lesz semmi bajod, nem hárította el a következményeket, amelyeket a bűnével elindított, el kellett neki mennie a számüzetése földjére. És ezt sem részletezem, mert erről is a múltkor volt ugye bővebben szó, hogy ott aztán megtalálta a rokonságot, és feleséget is talált, és nagyon is szerette ugye Ráhelt, akit magának választott, de az após, aki egy különlegesen önző, és egy hasonló jellemhibával rendelkező ember volt, érzékenyen megcsalta, többszörösen megcsalta, nagyon csúnyán, hogy így mondjam, kibánt vele, de a Jóisten mindezt a nyomorúságot Jákob javára fordította, hogy kiégesse belőle az ő jellemhibáját, és szüntelenül tanította ezek által a megcsalattatások által Jákobot. És eljutottunk a múlt alkalommal addig, hogy 20 évvel azután, hogy elhagyta szüleit, szülőföldjét, és elment Mezopotámiába, amikor már tűrhetetlenné és elviselhetetlenné váltak az apósának a dolgai, és már azt látta, hogy még az apósának a fiai is, tehát a sógorai is görbe szemmel néznek rá, mert azért az Isten a sok csalás ellenére gyarapította az ő vagyonát, és azt kezdik beszélni maguk között, hogy ő vett el mindent az apósától, holott, ahogy később mondta, az 10-szer is megváltoztatta a bérét, és soha nem bánt vele becsületesen, és csak az Isten áldása volt az, ami őt mégis tehetős emberré tette. Akkor Jákob elérkezettnek látta az időt, és ezt Isten is megerősítette, és bátorította őt, hogy térjen vissza a szülőföldjére. Megmentette őt a Jóisten attól is, hogy az apósa ártson neki. Ugye azt olvastuk a múlt alkalommal, hogy űzőbe vette az apósa, amikor tulajdonképpen hát menekülve elment feleségeivel, gyermekeivel, ugye ez szó volt, hogy lettek feleségei, ugye épp az após csalása következtében, és nem a saját szándéka szerint, és akkor űzőbe vette őket, de a Jóisten akkor egy tapasztalatot adott Jákobnak, mert egy álommal megintette lábánt az apósát, aki a rokonaival együtt, ugye, tehát egy felfegyverzett csapattal ment utána, és ezért nem bántotta a Jákobot. Ez egy nagy tapasztalat volt, hogy Isten egy ilyen módon közbeavatkozott, hogy az apósát megfékezze. Mindazonáltal elképzelhetjük, hogy Jákobnak a szíve igencsak megnehezedett, ahogy közeledett Kánaánhoz. Valami szorongással vegyes öröm uralhatta őt, mert ugye ott volt egy nagy kérdés, hogy igaz, hogy 20 év eltelt, de Ézsau, aki már akkor is tekintélyes fejedelem volt, mikor ő onnét eljött, most vajon enyhült-e a haragja, a bosszúja, vajon mi várja őt. Nem tudjuk, hogy kapott-e hírt a 20 év alatt. Hát ha kapott is valamilyen hírt, hogy él még az édesapja, vagy kiderül, hogy időközben az édesanyja meghalt, ugye még nagyon sokáig élt Jákob, noha azt hitte akkor Ézsau, hogy hamarosan meghal, és talán és ő maga is, ugye ezért is áldotta meg Jákobot. Tehát lehet, hogy erről kapott hírt, de biztos, hogy nagyon kevés lehetett az a hírközlés, és arról nem lehetett biztos tudomása, hogy érez iránta a testvére. Azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor közeledett már Kánaán földjéhez, akkor így olvasom, tehát Mózes első könyvében, a 32. fejezetben, az első két verset fogom idézni, tehát 32. fejezet első két versét. Jákob tovább ment az ő útján, és szembe jöttek vele az Isten angyalai. És mondta Jákob, mikor azokat látta, Isten tábora ez, és nevezte annak a helynek nevét Mahanaimnak. Ugye a Bibliából azt tudjuk meg, hogy az Isten angyali hatalmas erejű és hatalmas intelligenciájú lények, és láthatatlanul jelen lehetnek körülöttünk, mert magasabb rendű természetűek, mint az ember. De ha Isten megnyitja az ember szemét, akkor láthatóvá is tudja őket tenni, vagy ember alakban is megjelenhetnek. Tehát nem tudjuk, hogy milyen formában látta őket Jákob, de minden esetre úgy látta, mintha védőn vennék körül, ugye, az ő családját, nyájait, ahogyan vonult hazafelé, és így nevezte el, hogy Isten tábora azt a helyet, ami nyilván egy komoly bíztatás volt neki, hogy tovább haladjon az útján, hogy az Isten, aki megígérte, hogy visszahozlak erre a helyre, és veled leszek, hogy most is oltalmazni fogja őt Ézsauval szemben. De mégsem úgy folytatódott a történet, ahogy talán Jákob remélte, hogy hát az angyalok látása az most már minden félelmet és minden aggodalmat eloszlat, ezután már csak jó jöhet, az Isten minden bajtól megoltalmazza, mert olvasom tovább a 3. verstől a 32. fejezetben. Azután küldött Jákob követeket maga előtt Ézsauhoz, az ő bátyjához, Szeír földjébe, Edom mezőségébe. És parancsolt azoknak mondván, Így szóljatok az én uramnak, Ézsaunak. Ezt mondja a te szolgád, Jákob. Lábánnál tartózkodtam és időztem mindekkorig. Vannak pedig nékem ökreim, szamaraim, juhaim, szolgáim, szolgálóim, azért híradásul követséget küldök az én uramhoz, hogy kedvet találjak e szemeid előtt. És megtértek Jákobhoz a követek mondván, elmentünk a te atyád fiához, Ézsauhoz, és már jön is elődbe, és 400 férfi van vele. És igen, megijedt Jákob, és féltében a népet, amely vele volt, a juhokat, a barmokat, és a tevéket két seregre osztotta, és mondta, ha eljön Ézsau az egyik seregre, és azt levágja, a hátra maradt sereg megszabadul. Ugye figyeljük meg, hogy küldött üzenetet a bátyának, nagyon-nagyon igyekezett előkészíteni a hazaérkezését, maga, urának nevezte Ézsaut magut a szolgájának, tehát, hogy az első szülöttségi joggal járó családfőséget ő nem érvényesíti, Ézsaut szolgájának tekinti magát. Ugye amikor azt mondta, hogy vannak juhaim, ökreim, szamaraim, szóval azt akarta érzékeltetni, nem tart a vagyomból, hogy az első szülöttséggel járó nagyobb részre igényt. Tehát minden módon biztosítani akarta ezzel az üzenettel Ézsaut, hogy nem háborítja az ő érdekeit azzal, hogy jön hazafelé. A küldöttek viszont megjöttek, és nem hoztak semmilyen üdvözletet és semmilyen bátorítást, csak azt a hírt, hogy 400 fegyveressel érkezik. Hát ugye ez már nem üdvözlő találkozásra készülés, ez teljesen egyértelmű volt. És azt olvastuk, nagyon meg is ijedt Jákob, ugye nyilván a gyermekeit, igyekezett családját hátra állítani, és hogy hát fölkészült arra, hogyha valamilyen rettenetes találkozásra kerül sor, akkor mi történik. És a 9. verstől olvassuk, hogy Istenhez fordult egy segítségkérő imában. Ez az ima nagyon szép és nagyon tanulságos, és szeretném olvasni a 9. verstől. És mondta Jákob, ó, én atyámnak, Ábrahámnak Istene, és az én atyámnak, Izsáknak Istene, ki azt mondtad nékem, térj vissza hazádba, a te rokonságod közé, és jól teszek veled. Kisebb vagyok minden te jó téteményednél, és minden te hűségednél, amelyeket a te szolgáddal cselekedtél, mert csak pálcámmal mentem át ezen a Jordánon, most pedig két sereggé lettem. Szabadíts meg, kérlek engem az én bátyám kezéből, Ézsau kezéből, mert félek őtőle, hogy rajtam üt, és levág engem az anyát a fiakkal egybe. Te pedig ezt mondottad, jól tévén, jól teszek te veled, és a te magodat olyanná teszem, mint a tenger fövenye, amely meg nem számláltathatik sokasága miatt. Tehát Jákob mibe kapaszkodott az imádságába? Abba a bizonyos álomba. Hogy Uram, hát te megerősítetted nekem az áldást, te ígérted, hogy veled leszek, és visszahozlak erre a földre. És teljesen őszintén a félek Ézsautól. Ugye milyen rettenetes az, amikor azt érzi, hogy az ő egykori bűne és hibája miatt most veszélybe kerülhetnek az ártatlanok, ugye? A feleségek, a gyermekei, ezeket mind levághatja kegyetlenül Ézsau. Különösen szeretném a 10. versben foglaltakat kiemelni, és még egy kicsit idézném egy pontosított fordításban a héber szöveg szerint. Itt így mondja a mi Biblián, kisebb vagyok minden te jó téteményednél. A héber szövegben meg így olvassuk, nem vagyok méltó a te legkisebb jó téteményedre se. Ugye ez így még kifejezőbb. Tehát azt mutatja, hogy igazi bűnbánat volt Jákobban most is, nagyon látta az ő egykor elkövetett hibáját. Tehát úgy imádkozott, hogy Uram, én a te legkisebb jó téteményedre se vagyok méltó. Ja, tehát kicsit úgy imádkozott, mint később, sokkal később Dániel próféta, hogy nem a mi igazság, ma nekünk igazságunk semmi nincs, csak a te nagy irgalmasságodban bízva fordulok hozzád. Tehát ez egy igen-igen szép ima, amikor valaki annyira tudja a maga méltatlanságát, bűneit, elkövetett hibáit, hogy azt mondja Istennek, Uram, nem vagyok méltó a legkisebb jó téteményedre se. Nem úgy állok meg előtted, és nem úgy kérek, mint aki követel, nem úgy, mint akinek jár valami tőled, hanem mint egy bűnbánó, aki a te irgalmasságodra és a te ígéreteidre hivatkozik. Tehát ilyen volt Jákobnak a lelki magatartása ebben a válságban. Aztán azt olvassuk a következő szakaszban, ezt csak így összefoglalom, a 13. verstől a 20-ig, hogy akkor megpróbált még emberileg mindent megtenni, hogy megengesztelje a bátyát, ajándékokat készített elő, ugye itt egy nagy sereg juhot, aztán kecskéket, szamarakat, és ezeket ilyen kis különböző csapatokra osztotta, és úgy, hogy egy hullámban érjék el Ézsaut. Mondta, meghagyta a szolgáknak, hogy hagyjanak szünetet az ajándék küldemények között. Szóval ugye most is ilyen ügyeskedő volt, azért jól kiszámította, hogy hát megkapja az egyik adag ajándékot, aztán egy szünet, aztán jön a következő. Szóval ő nagyon eltervezte, hogy emberileg próbálja leszerelni Ézsaut. És így olvasom a 20. versben, hogy mi volt a szándéka. Így gondolkodott, megengesztelem őt ajándékkal, amely előttem megy, és azután leszek szembe vele, talán kedves lesz a személyem előtte. És akkor leírja a történet, hogy akkor még egy utolsó biztonsági intézkedést tett, a családját igyekezett biztonságba helyezni, átköltöztette a Jabbók folyónak a túlsó partjára, és azt olvassuk, hogy ő maga pedig most, amikor már tudta, hogy nagyon közel van a találkozás, akkor kint maradt, az éjszakát a folyó parton töltötte egyedül. Hát nyilván nem tétlenül akarta tölteni, hanem teljesen egyértelműen kiderül a történetből, hogy miután emberileg mindent megtett, és többet nem tehetett, ugyanabban a szellemben, ahogy először imádkozott, könyörgéssel akarta tölteni ezt az éjszakát az Ézsauval való találkozás előtt. Ugye ő futni nem tudott a családdal, nyájakkal, itt menekülésről nem lehetett szó, itt semmi más kiutat nem látott, tudta, hogy ez a találkozás elkerülhetetlen, de hogy fog lezajlana, itt nagyon az Isten kegyelmére szorult. És a 24. versben ekkor olvasunk valami nagyon meglepő és különleges dolgot. Olvasom 32. fejezet 24. versét. Jákob pedig egyedül maradt, és tusakodott ő vele egy férfiú egészen a hajnal feljöveteléig. De nem mondja pontosan a jövendőlés, hogy mikor kezdődött ez a különleges küzdelem. Egyszerűen arról van szó, hogy egy idegen megtámadta ott a sötétben, mikor egyedül a folyóparton, ugye nyilván imádkozott, és nem tudjuk, hogy ez mikor kezdődött, este, éjszaka, de jó ideig tarthatott, mert ugye így fogalmaz a Biblia, hogy egészen a hajnal feljöveteléig küzdött vele. Na most próbáljuk csak magunk elé képzelni Jákobnak a lelki állapotát. Hát amikor ő most itt van, ugye aggodalomban a találkozás miatt, és ugye azt foglalkoztatja, hogy hát ő neki az egykori bűnének a következménye ez, és nyilván az volt a lelkében az a küzdés, hogy hát úgy tűnik, hogy az Isten megbocsátotta, mert hát látta azt a bizonyos létrát, kapta azt az ígéretet. Az Isten azóta is, ugye, megmentette lábántól, angyaloknak a táborát látta, szóval egyik oldalon minden arra mutatott, hogy Isten megbocsátott, de az a tény, hogy Ézsó mégis engesztelhetetlenül jön vele szembe a 400 fegyveresével, az meg azt mutatta, hogy még sincs megoldva a probléma. És úgy tudjuk elképzelni, hogy Ézsau lelkében az dúlhatott, hogy most egyedül az Isten menthet meg, más menekvés nincs, megint neki kell az égből közbeavatkozni, hogy ő ebből a helyzetből megmeneküljön, de ez csak akkor történhet meg, hogyha az Isten neki megbocsátott. Tehát végül is azt érezhette át Jákob, hogy minden, de minden arra a lapra van föltéve, hogy neki az Isten valóban megbocsátott-e. Mert ha az Isten megbocsátott, és valahogy csodálatosan beavatkozik, akkor megszabadul, de ha az ő bűne mégis olyan súlyos, hogy most Isten eddig ugyan kegyelmesen hordozta, de most megengedi, hogy a következményei utolérjék, akkor neki menekvés nincs. Most képzeljük el, hogy ebbe a vívódásba egyszer csak egy idegen megtámadja. Hát mi lehetett volna az első gondolat? Hát nem elég, hogy itt van életveszélyben a családjával együtt, most könyörög az Isten áldásáért, erre még valaki itt a sötétben megtámadja? És én úgy gondolom, hogy amikor Jákob ott a korom sötétben hosszan birkózott, küzdött ezzel az idegennel, aki se el nem hagyta őt, se le nem győzte őt, akkor valami emberfeletti erővel küzdhetett, És ebben azt hiszem nem csak az volt benne, hogy az életéért küzdött, hanem az is benne volt, hogy ha ez az idegen őt most legyőzni, ez minek a bizonysága lenne? Annak, hogy az Isten nem bocsátott meg. Tehát Ézsau abban nem bírt beletörődni, illetve bocsánat, megint eltévesztettem a nevet, Jákob. Tehát Jákob abban nem tudott beletörődni, az lehetetlenség, hogy ha az Istennél nincs visszavonás, ha ő azt ígérte, hogy megbocsát, akkor az nem lehetséges, hogy most őt ez az idegen itt legyőzze, és értelmetlenül itt elveszten a folyóparton. Úgy tudom elképzelni, hogy miközben küzdött az izmaival, belül a lelkében, meg imádságban küzdött, és valószínűleg folyvást kiáltotta a Jóisten, ez, hogy Istenem, segíts meg! Istenem, nem lehet, nem történhet, hogy én itt értelmetlenül meghalljak, mert az nem csak annyit jelent, hogy itt marad a családom, meg itt van ez az egész helyzet, hanem az azt jelenti, hogy te nekem nem bocsátottál meg, és mégiscsak el kell vesznem az én bűnöm miatt. És nézzük a 25. verset, ekkor egy fordulat következik be hajnalba. Mikor ez a titokzatos idegen, ugye korom sötét van, nyilván egy folyóparton nincs közvilágítás, de tehát nem látják egymást, nem tudja, hogy ki az. Ugye az ember valahogy úgy képzelheti el, hogy csöndbe zajlott ez a titokzatos küzdelem, és azt olvassuk, mikor látta, hogy nem vehet rajta erőt, tehát az eszem valami emberfeletti erővel küzdhetett Jákob hosszú-hosszú időn át, megillette csípőjének forgócsontját, és kiment helyéből Jákob csípőjének forgócsontja a vele való tusakodás közben. Tehát nagyon érdekesen mondja, hogy megillette, tehát tulajdonképpen nem arról van szó, hogy most legyőzte, hanem, és ugye fizikai erővel legyőzte, hanem egyszer csak úgy érintette meg, hogy abban a pillanatban a csípőcsontja kiment a helyéből, és küzdésképtelen lett Jákob. Hát akkor mire döbbent rá Jákob ebben a pillanatban, hogy nem közönséges ember, akivel küzd, mert amikor akarja, akkor egy érintésével harcképtelenné tudja őt tenni. És azt gondolnánk, hogy erre Jákob magában azt gondolja, hogy még csak nem is ember az, akit engem le akar teríteni. Hát akkor az Isten szembefordult velem, akkor az Isten akar engem elpusztítani? Nem csak Ézsau akar elpusztítani, akkor tehát nincs bocsánat? Ugye lázason kergethették benne a gondolatok és az érzések egymást. És nézzük meg, hogy folytatódik ekkor a történet. 26. vers. És mondta, már tudnilik az idegen, bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. És mondta Jákob, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engem. Ebből a nagyon tömör leírásból a következőt tudjuk megérteni. Miért mondta neki, hogy bocsáss el engem? Hát Jákob eddig se tudta legyőzni ezt az idegent, tehát nem arról van szó, hogy fogva tartotta. Ráadásul, amikor a csípőcsontja kiment, attól kezdve ő harcképtelen lett, hát akkor mire mondta azt, hogy bocsáss el? Erre nekünk magyarázatot Hóseás könyve ad. Hóseás könyvében az ihletett írás visszatér erre a történetre. Ugye ez az úgynevezett kisproféták között az első Hóseás, tehát Dániel könyve után következik az Ószövetségben, Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel után. És Hóseás könyve 12. fejezetének a 4. versében a következőt olvasom. Ezt írja Jákobról. 4. vers. Küzdött az angyallal, és legyőzte, sírt és könyörgött néki. 12. fejezet, 4. vers. Tehát mit mond, hogy mit csinált Jákob? Küzdeni nem tudott fizikailag tovább, eddig se tudta legyőzni, de most már semmit nem tudott tenni, hogy kiment a csípő forgócsontja a helyéből, hanem azt mondja 12.4-ben Jákobról, Hóseás 12.4, így mondja, nem sikerült megtalálni, Hóseás 12.4, igen. Küzdött az angyal, és legyőzte, sírt és könyörgött néki. Tehát ez mond nagyon sokat, hogy sírt és könyörgött néki. Tehát mire lehet következtetni? Ugye mivel azt mondta neki, hogy nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engem, ezek szerint Jákob realizálta, hogy mennyei lénnyel van dolga, legalábbis Isten angyalával, és Isten követével, mindenképpen, ugye az angyal szó követet jelent, és úgy kell érteni, hogy, hogy kérte, hogy bocsáss el engem, ő meg azt mondta, hogy nem bocsátlak el téged, meg nem áldasz engem, hogy belekapaszkodott, fizikailag gyengén, erőtlenül, küzdeni ellene nem tudott tovább, de sírt és könyörgött neki, vagyis mikor realizálta, hogy mennyei lény, akkor könyörgött a teljes, végérvényes bocsánatát bűnei eltörléséért. És erre mit mondott neki ez a titokzatos lény? Azt mondta, hogy bocsáss el engem, tehát el akarta utasítani. Azt mondta, engedj el akarta hárítani a sírását, a könyörgését, az áldás kérését. És akkor gondolkozzunk el egy kicsit, azért hány ember feladta volna ekkor, nem? Ugye, hát azt, hány ember elcsüggett volna? Valaki azt mondta volna, hogy hát úgy tűnt, hogy az Isten megbocsátott, és hát még egyenesen föl is lázadhatott volna, valaki azt mondta, hogy az Isten engem becsapott, mert azt mondta, veled leszek, és még angyalok táborát is láttam, és mégis beleengedett ebbe a csapdába, hogy jön Ézau 400 fegyveressel. Aztán, mikor ott az idegen megtámadta, akkor megint elcsüggethetett volna, nem csak, hogy Ézautól nem szabadít meg, még ezt is megengedés ebből sem ment meg, mikor hajnalig nem tudja legyőzni. Akkor már azt mondhatta volna, most már mindegy, feladom, nincs kegyelem. Mikor aztán rájön, hogy ez egy mennyei lény, aki egy pillanat alatt megérintés harcképtelné teszi, akkor azt mondta volna, hát ha az Isten is meg akar semmisíteni, nem megbocsátani, akkor nekem fel kell tartani a kezemet, és megadni magam a sorsomnak. És amikor már még sír és könyörög neki, és még mindig nem adja föl, az pedig el akarja hárítani, és azt mondja, bocsáss el engem is, nem akar vele szóba állni. Hát akkor már mit lehetett volna mondani, nem? Akkor valaki azt mondja, nincs tovább. Az Isten nem kegyelmez, nem értem, hogyan, miért. Halálosan el vagyok fáradva, testileg, lelkileg, hajnali küzdöttem fizikailag, hajnali küzdöttem imádsággal, lelkileg. Itt már csak a megadás és a pusztulás van hátra. És feladta Jákob? Nem. Belekapaszkodott, és azt mondta, nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Vagyis amíg nem biztosítasz a te kegyelmedről, bocsánatodról, szeretetedről, védelmedről. Nem tudom, megértjük, hogy mi ennek a történetnek az üzenete? Ugye? Nagyon-nagyon mély üzenete van ennek a történetnek. És nézzük csak, hogy ekkor kapja meg a névváltoztatást. Így olvasom Mózes első könyve 32. fejezetében, ahol ez még a történetnek a nagyon fontos is, szép végeit, és mondta néki, mi a te neved? Vagyis a mennyei követ megkérdezi Jákobtól, mi is a te neved? Nem, mintha nem tudná. És mondja Jákob, ugye, ügyeskedő, csaló. Amaz pedig mondta, nem Jákobnak mondatik ezután a te neved, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Tehát akkor mit mond neki a mennyei követ? Most egy új nevet kapsz, és az Izrael név azt jelenti, hogy Isten harcosa, vagy Isten győztese. Ugye az új szövetségben mindig találkozunk ezzel, hogy azok üdvözülnek, akik győznek. Akik győznek önmaguk fölött, a jellemhibáik miatt, a gyengességeik fölött, a hitetlenségük fölött. És a Jóisten ezzel a névvel győzőnek nyilvánította Jákobot, aki megküzdötte a maga hitharcát, és ebben a hitharcban a győzelmet aratott, és aki végig küzdötte az ő bűnek következményeit, és legyőzte az ő hibás jellemtulajdonságait. Tehát az Izrael név, jelképes név azokat illeti meg, akiknek, ha vannak öröklött csúnya jellemtulajdonságaik, ha életükben követtek el bűnt és hibát, de az Isten kegyelmét megragadva megvívják a maguk hitharcát, és a maguk hibás jellemével a küzdelmet az Isten kegyelme által, és győzőkké lesznek önmaguk felett, a bűnük felett, a jellemhibáik fölött, azokat illeti meg az Izrael név. Tehát ez egy nagyon szép, jelképes név, és ezért van szó az Új Szövetségben is lelki Izraelről, a győzőknek a népéről. És olvasom még a 29. verset is, megkérdőjük Jákob, mondd meg kérlek a te nevedet, ki vagy te? És azt pedig mondta, ugyan miért kérted az én nevemet? És megáldotta őt ott. Tehát akkor tulajdonképpen ez a miért kérted az én nevemet igazából azt sejtette, hogy még csak nem is egy angyal, nem is egy mennyei követ, hanem isteni lény az, aki vele itt küzdött, egy lelki küzdelmet folytatott le, és megáldotta őt, hogy Jákob ezt így realizálta, az kiderül a következő versből, mert így olvasom a 30. versben, nevezte azért Jákob annak a helynek a nevét Pöniélnek, ami szó szerint azt jelenti héberről magyarra fordítva, hogy láttam az Istent, így is olvassuk, mert láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem. Tehát Jákob úgy könyvelte el, hogy az Isten személyesen megjelent neki, és először titokzatos módon úgy bánt vele, mintha ellensége lenne, aztán mintha el akarná őt utasítani, és végül bűnbocsánatot hirdetett neki, és megáldotta őt, és Jákob azt mondta, megszabadult az én lelkem. Ha az Isten megbocsátott, akkor minden rendben lesz, akkor minden megoldódik. Tehát fölmerülhet, gondolom, bennünk az a kérdés, hogy jó Isten, miért küzdött hajnal feljövetelé fizikailag egy földi halandóval, mikor akármelyik percben megérintette és harcképp tenni tehette volna? Miért hagyta hajnalig ezt a küzdelmet? Én azt hiszem azért, mert a Jóisten most azt akarta, hogy egy fizikai küzdelemben rajzolódjék ki, egy fizikai küzdelem ábrázolja azt, ami valakinek a lelkébe megy végbe. Mert ugye a lélekben nem látunk bele, hogy valakinek a lelkében mi zajlik, azt nem látjuk. De most ebben az esetben egy fizikai küzdelemben öltött testet is lett láthatóvá, az, ahogyan egy ember nem akarja feladni az Isten áldásáért való vágyakozást, ahogy semmiképpen nem akarja elveszíteni az üdvösségét, mint ami neki a világon mindennél fontosabb. Aki a végsőkig nem adja föl, akinek ez a jelszava, hogy nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engem. És ennek a történetnek tehát ez a tanulsága, hogy az Isten irgalmas, kegyelmes, bűnbocsátó, de sokszor, mikor az ember durva hibát követel, az Isten ugyan nem vonja meg a kegyelmét tőle, védelmébe veszi. De az a bizonyos ellenség, a bűnnek a szerzője, ilyenkor jogot formál az emberre. A bűne okán jogot formál rá, és így mondja a Biblia, hogy per keletkezik az ember feje felett is. És a sátán el tudjuk képzelni, hogy perlekedett az Istennel, és hogy szembeszállhatott vele, mondván, hogy hát Isten, te egy csaló, te egy hazugot védelbe veszel? Hát hol vagy te az igazságnak az Istene? Hát ez sátán gúnyolhatta és támadhatta magát az Istent is, hogy ezt tette. És ilyenkor mit szokott a jó Isten tenni? Ilyenkor megengedi, hogy az ember átmenjen megpróbáltatásokon, de ezekben nem hagyja át. És mikor ezeken a megpróbáltatásokon átmenve kiragyog abból az emberből, végül a bűnbánat, a mélységes bűnbánat, de a kapaszkodás az Isten kegyelmébe és bocsánatába, akkor az Isten az egész világ mindenség színe előtt azt mondhatja, ezt az embert én elvethetem, ettől az embertől én megvonhatom az áldásomat, aki hibázott ugyan, de mélységesen elismeri. Ugye emlékszünk, hogy imádkozott Jákob, nem vagyok méltó a te legkisebb jó téteményedre se. Megvolt benne a mély bűnbánat, de a kapaszkodás, az áldásért, a kegyelemért. És akkor a Jóisten azt mondja, én nem lennék az igazság és a kegyelem, Isten sem az igazság és sem a kegyelemé, ha ezt az embert elveszni hagynám és nem üdvözíteném. És ugye akkor az Isten, hogy így mondjam, igazolta a saját eljárását is utólag, hogy védelembe vette Jákobot. Mert így mutathatta meg, hogy én ezt láttam benne. Én a csalás és a hazugság mögött is láttam ebben az emberben ezt. És úgy vezettem tovább az életét, hogy kiégjen a mi salak, és fénylő legyen benne az arany. És az Isten okkal tette ezt, nem azért, mert a bűnt pártolja, hanem azért, mert nem hagyja azt a jót elveszni az emberben, amit ő a bűnei mögött is lát benne. Ugye látjuk, milyen szép és sokat mondó ez a történet, és milyen vigasztaló minden bűneivel küzdő bűnösnek. Tehát így lett a neve, Jákobnak az új neve Izrael. És ugye hallottuk, hogy így fogalmazott Jákob, ezt mondta, láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem. Nem tudta még, mi lesz, amikor Ézsau csapatával összeérnek, de ő már nem félt. Ő már biztos volt, hogy ha az Isten neki megbocsátott, akkor az Isten őt meg tudja oltani. Fogalma sincs, hogyan, de megoldja a helyzetet. És hadd olvassam egy pillanatra a Bibliában, hogy zajlott le ezután a találkozás. Így olvasom a 33. fejezet elején. Jákob pedig felemelte szemeit, és látta, hogy imi Ézsau jön, és 400 férfi ő vele. Megosztotta azért ugye a családját, és azt mondja, leghátulra állította Ráhelt, akit annyira szeretett, és Józsefet, az ő egyetlen gyermekét, Tehát még mindig volt benne egy bizonyos szorongás, hogy mi fog történni. És azt mondja, maga pedig előttük ment, 7-szer hajtotta meg magát a földig, mielőtt a bátyához jutott. 4. vers, egy döbbenetes meglepetés. Azt mondja, Ézsau pedig elejébe futamodott, megölelte őt, nyakába borult, megcsókolta és sírtak. Tehát a Jóisten azt az Ézsaut, aki különben egy kemény ember volt, és nem olvassuk, hogy haláláig is megtért volna, még valahol őt is meg tudta érinteni. Valószínűleg a Jóisten ehhez még eszközül felhasználta azt is, hogy ugye Jákob sántított. Rajta lehetett az egész éjszakai testi-lelki küzdelemnek a nyoma. És ahogy ment elé a testvére, 7-szer meghajtva magát, egy megtört embert látott, aki szinte nyomorékon megy elé, akkor valahol a Jóisten elfordította Ézsau szívét, és minden harag és bosszú elszállt belőle, csak felelevenedtek a gyerekkori emlékek, és azt mondja, megölelte, nyakába borult, sírtak. Gondolom, hogy a 400 fegyverest is teljes meglepetésben nézte a jelenetet. Egészen más következett, mint amit ők vártak. És az Isten ilyen egyszerű módon szabadította meg Jákobot. Az Istennek ezer és különleges útja van arra, hogy így mondja a Biblia többször, hogy elforgatja a gonoszok tanácsát. Mintha azt mondaná, az Isten csak úgy megérinti az eseményeket, és elfordítja, ellenkezőjére fordítja a dolgokat. Egy pillanat alatt ez az ő titokzatos tudománya, és az ő bölcsességének a hatalma. És ez annyira maradandó volt, amit ha ez az Istennek ez a közbeavatkozása, hogy azt olvassuk a Bibliában, hogy aztán később még ugye eljutott Jákob a családjával Izsákhoz, aki még mindig élt, de már nagyon idős volt, 180 évet élt, és Ézsau és Jákob együtt temették el Izsákot, tehát nem lobbant föl később sem az ellenkezés, és ezután már Ézsau jóindulatúan viselkedett a testvérével. Tehát eddig vettük Jákobnak a történetét, és azt hiszem megértettük, hogy egy kicsit jobban kiemeltem ezt a különleges történetet, és szeretném, hogyha mindnyájan megjegyeznénk ezt a mondatot, hogy nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engem, de ez csak a bűnbánó ember mondhatja, az Istennek követelni nem lehet, ez csak azzal a mondattal együtt helyes mondani, hogy nem vagyok méltó a te legkisebb jó téteményedre se, de ilyen bűnbánatnak a hátterén az ember így kapaszkodhat az Isten áldásába, és az Isten ígéretei pedig állnak. És ha az Isten várakoztatja az embert, hogyha egy darabig úgy tűnik, mintha válságra halmozódnék, és még mindig nem szabadult meg, akkor ennek csak az lehet az oka, hogy az Isten valahol le akarja perelni a lelkünk perét, és valahol meg akar tisztítani minket, mint ahogy az Jákobbal is volt. De az lehetetlen, hogy Isten az ő kegyelmének, az ő bűnbocsánatának az ígéreteit ne teljesítse, mert így mondja az írás, ő önmagát meg nem tagadhatja. Ebben bízott Jákob, és ez a bizalma teljesedett is. Most egy rövid pár szó erejéig csak elkezdjük egészen röviden Józsefnek a történetét, és legközelebb folytatjuk majd. Ugyanis itt most Jákob történetét, ha nem is lezárjuk, de megszakítjuk, mert látjuk, hogy Jákob története tovább fut majd, még ugye a József történetében is folytatódik, de áttérnénk a 4. ősatya József történetére. De Jákobnak 12 fia volt, ugye akaratán kívül végül is 4 felesége volt, és összesen 12 fia, de ezek között a legkedvesebb József volt, aki a szeretett feleségnek, akit kizárólagosan szeretett volna, ugye feleségül venni, Ráhelnek a gyermeke volt, a későn született gyermeke. Később Ráhelnek született még egy gyermeke, éppen akkor, amikor ezután az Ézsauval való találkozás után tovább ment befelé Kánaán belsejébe, és a Betlehem felé vezető úton ott történt, hogy meghalt Ráhel, a második gyermeke szülésekor, és született egy Benjamin nevű gyermeke, az is a névnek a jelentése, hogy fájdalmam fia, ugye ez a szó szerinti jelentése, és így Ráhel után csak ez a két fiú maradt Jákobnak, De József volt az, aki kiemelkedett, nyilván magatartásával, minden vonatkozásban a többi gyermek közül, talán külsőleg is hasonlított Ráhelre, az édesanyjára, tehát az írás azt mondja, hogy a 12 fia közül legközelebb Jákob szívéhez József állt. Ráhelnek az elvesztését ugye rettenetesen fájdalta. Később olvassuk a 48. fejezetben, hogy amikor halála előtt visszaemlékezik az életére, szinte nem is említ más, csak hogy Mezopotámiából hazafelé vezető úton meghalt Ráhel, és eltemette Betlehem közelében, tehát ez annyira fájdalmas veszteség volt számára. Azt olvassuk a Mózes első könyve 37. fejezetében, itt kezdődik ugyanis József története. Józsefnek a 17 éves korabeli időszakában keveszi föl a történet fonalát a Biblia, így olvasom a 37. fejezet második versében, ezek a Jákob nemzetségének dolgai. József 17 esztendős korában a bátyjaival együtt juhokat őrzött, bojtár volt Bilhának és Zilpának, az ő atya feleségeinek fiai mellett, és József rossz híreket hordott felőlük az ő atyuknak. Izrael, ugye most már így nevezi Jákobot, Izrael pedig minden fiánál inkább szerette Józsefet, mivel hogy vénkorában nemzette őt, és szifra ruhát csináltatott neki. Mikor pedig látták az ő bátyjai, hogy atyuk minden testvére között őt szereti a legjobban, meggyűlölték őt, és egy jó szót sem tudtak hozzászólni. Milyen érdekes, hogy a fiak sokszor hogy ismétlik a szülők hibáit, nem? Mi okozott nagy kárt az a Jákob testvére és a szülők életében? Ugye a Biblia azt mondja, hogy az apa, Izsák, jobban szerette Ézsaut, az anya, Rebeka, jobban szerette Jákobot. És most mégis az ember azt mondják, hogy a maga kárán tanul, de nagyon sokszor a maga kárán se tanul. Nem tanulta meg az ő családjukban zajló, hát tragédia sorozatból sem Jákob ezt, hogy ezt nem szabad megtennie, hogy egyik fiát jobban szereti, mint a többit, még az érzelmeit is rendbe kell tenni, még kevésbé, hogy ezt kimutatja. Jákob pedig gondatlanul annyira kimutatta, hogy még egy olyan ruhát is csináltatott neki, amit csak neki, egy különleges öltözetet. Ugye ekkora szülői baklövés, hogy így mondjam, és már úgy is nehezteltek a testvérek Józsefre azért, hogy rossz híreket hordott felőlük. Gondolom, hogy ez nem azt jelenti, hogy direkt egy ilyen árulkodó Júdás volt, hanem hát valószínűleg oka volt a rossz híreknek, és ő felelősségérzetből is fontosnak tartott, hogy az édesapjának ezeket megmondja, de azok végül annyira gyűlölték őt, azt mondja, hogy jó szót sem tudtak hozzászólni. Elég szörnyű történet, tehát megint megjelenik a testvérgyűlölet. És olvassuk az 5. verstől, és álmot álmodott József, és elbeszélte az ő bátyjainak, és azok annál inkább gyűlölik őt. Mert mi is volt ez az álom? Mert mondta nékik, hallgassátok meg kérlek ezt az álmot, amelyet álmodtam. Ímé kévéket kötöttünk a mezőben, és az én kévém felkelt és felállt, a ti kévéitek pedig körülálltak, és az én kévém előtt meghajoltak. Mondták neki az ő bátyjai, avagy király akarsz lenni felettünk, vagy uralkodni akarsz rajtunk? És annál is inkább gyűlölték őt az ő álmáért és beszédéért. Hát József is nagyon naív volt. Hát nem gondolom, hogy dicsekvésből akart elmondani ezt az álmot. Csak különösnek találta az álmot, és nagy naívul elmondja a bátyjainak. Azok pedig nagy indulatosan azt mondják, király akarsz lenni fölöttünk, és uralkodni akarsz rajtunk, és még jobban gyűlölték. Olvasom tovább. Más álmot is álmodott, és elbeszélte az ő bátyjainak mondván, ímé megint álmot álmodtam, ímé a nap, a hold és 11 csillag meghajolt én előttem. Elbeszélte atyának és bátyjainak, és az ő atya megdorgálta őt, mondván néki, micsoda álom az, amelyet álmodtál? Avagy elmegyünk én és a te anyád és atyád fő, és meghajtsuk magunkat előtted a földig? Mert ugye hát 11 fiú volt rajta kívül, nap, hold, 11 csillag. Irigykedtek azért rá az ő bátyjai, Az ő atya pedig elméjében tartotta ezt a dolgot. Tehát most már, hogy így mondjam, Jákob észbe kapott. Mikor a második álmát is nagy naívul elmeséli József apja és a testvérei előtt, akkor most nyíltan megdorgálja a testvérei előtt, de amikor azt mondja az ige, hogy ő az elméjében tartotta ezt a dolgot, akkor ebből az derül ki, hogy magában pedig azt gondolta, hogy nem Isten akar valamit mondani. Hogy kétszer egymás után ilyen más jelképekkel, de hasonló tartalmú álmot álmodott Jákob, és ő nyilván látta, illetve József, és ő nyilván látta Józsefnek a jellembeli kiválóságát, és arra gondolt, hogy talán az Isten azt jelenti meg ezzel, hogy valami különleges terve van Józseffel. És itt az ideje, hogy egy pillanatra megálljunk az álmok kérdésénél. A Biblia nagyon óv bennünket attól, hogy az álmainkkal sokat foglalkozzunk, és minden álomnak jelentőséget tulajdonítsunk. Ugye ezt azért érdemes megmondani, mert az emberiség megy vissza babonásba. Megint divatosak az álmos könyvek, meg sokan foglalkoznak ezzel. Ilyen józan mondatokat olvasunk a Bibliában, például azt mondja egyik helyen, hogy álom szokott fog következni a sok foglalatosságból. Vagyis azt a józan dolgot mondja ki a Biblia, hogy minél izgatottabb vagy eseménydúsabb valakinek a napja, annál valószínűbb zavarosakat és sokat fog álmodni. Tehát nyugtalanabbul alszik. Ugye azt mondják a szakértők, hogy az ember mindig álmodik, mert mindig kavarognak a furcsán a régi, meg újabb dolgok az agyunkba, de akkor realizáljuk, hogy álmodtunk valamit, szóval akkor fogunk rá emlékezni, akkor egy pillanatra nem is formálisan, de valamilyen módon az ember fölébred egy bizonyos szintig, és akkor emlékszik az álmára. Ez nem tudatosul nagyon sokszor, ugye ezt ők mondják szakkifejezésre, hogy miféle ébredés az. Tessék? Nem, az valami más, ez egész más. Igen, csak az, hogy így megrebben, valahogy így mondják a szakértők, hogy megrebben egy picit a szemen, noha az se ő nem tudja, ugye, de azt ők mégis kísérletekkel állapították meg, és így ilyenkor emlékszik vissza az álmára. Tehát a Biblia azt mondja, hogy nem sok foglalatosság annál valószínű, hogy sokat álmodunk, se Istentől nincs, se ördögtől nincs, semmivel se kell foglalkozni vele, az ideg állapotnak a játéka, vagy a testi állapot játéka. Egy másik helyen azt mondja, a sok álomban a hiába valóság is sok. Ebben megint azt mondja, hogy sok hiába való dolgot álmodunk, ami se felülről, se alulról nincs, és égvilágon semmi jelentése nincs, nem érdemes vele törődni. Viszont azt is mondja a Biblia, hogy egyrészt sátán teheti meg, hogy olykor embereket rémálmokkal gyötör, azért, hogy kétségbe ejtse és elkeserítse. Ezt érdekes módon én alkoholbetegeknél láttam, hogy tényleg, mikor valaki nagyon küzd, akar kikapaszkodni, akkor sokszor ilyen rémálmok lepik meg, kiveri a remeríték, el akarja csüggeszteni azt, amikor valaki ki akar mászni. Másrészt pedig a Jóisten is adhat néha. Jób könyve 33. fejezetében egészen precízen mondja, hogy szól az Isten egyszer-kétszer, vagyis azt akarja mondani, hogy Isten ritkán alkalmazza ezt az eszközt, és azt is mondja, hogy megintse az embert, hogy visszatartsa lelkét a romlástól. Tehát ezzel kimondja azt, hogy az Istentől adott álomnak mindig konkrét és jótékony célja van. Az Isten csak azért, hogy megjelentgessen valamit nekünk, vagy fölcsigázza a fantáziánkat, vagy rejtvényeket adjon föl nekünk, az Isten ezért nem ad álmot senkinek. Ha ő ad álmot, akkor az egyértelműen érthető, akkor arról maga az Isten gondoskodik, és hogy elvégezze azt a munkát az ember az életében, amit akar. Most föltennék egy kérdést, vajon Jákobnak miért adta Isten ezeket az álmokat? Hát eddig úgy tűnik, hogy csak rossz lett ki belőle, mert a testvérei még irigykedőbbek és még dühösebbek lettek, ugye? Ja, bocsánat, Józsefnek. Tehát úgy tűnt, hogy a testvérei még inkább csak ellene hergelték ezek az álmok, hát miért adta a Jóisten? Na, meg fogjuk látni majd a továbbiakban, hogy József utána olyan megpróbáltatásokon ment át, hogyha a Jóisten ezeket az álmokat nem adta volna neki, amivel azt veszik, hogy valami célja van vele, akkor talán nem bírta volna ki ezeket. Sokszor a Jóisten azért is ad előre valamit, jelent meg valamit, hogy utána az emberben a lelki erejét fenntartsa, amíg szükséges. Másrészt pedig még egy tanítás volt ebben, Ugye azt mondták a dühösen neki, hogy uralkodni akarsz fölöttünk, király akarsz lenni fölöttünk. Majd később látjuk, mikor aztán a testvérei ellene támadtak, akkor azt mondták, öljük meg, és majd látjuk, mi lesz az álmaiból. Másrészt pedig ezek az álmok azt mutatták meg, hogy ha az Istennek valakivel terve van, az se emberek, se démonok nem tudják megakadályozni. Az Isten a maga elgondolásait és a maga terveit mindenképpen megvalósítja. Testvéreknek később, mikor Józsefből valóban király lett, és ők pedig ott voltak előtte, senkik és semmik hozzá képest, és a hatalmában voltak, akkor eszükbe juthatott, hogy mit is mondtunk, király akarsz lenni, uralkodni akarsz fölöttünk, és ők emberileg el akarták intézni, és mondták, hogy na majd, ha mi megöljük, akkor meglátjuk, mi lesz az álmaiból. És a Jóisten megmutatta, hogy az ő terveit, az ő elgondolásait, azt tudjuk, csak ki tudja meghiúsítani, se ellenségek, se földi emberek, se démonok, csak mi magunk. Mert ha az ember nem akar az Isten útján maradni, letérhet, és akkor meghiúsítja az Isten rá vonatkozó jó terveit, ezt megteheti. De önmagán kívül senki más nem tudja megakadályozni azokat a terveket, amelyeket az Isten egy emberrel kapcsolatban kialakít, az ő jellemét ismerve az ő javára, és rajta keresztül mások javára. Hát eddig vettük ma a történetet, és itt fogjuk folytatni a legközelebbi alkalommal, hogy az álmok után hogyan zajlott tovább József és testvérei története. Hát akkor köszönöm szépen a figyelmet, és akkor szokás szerint egy kis szünet után folytatjuk a beszélgetéssel, lehet bármi gondolatot, kérdést fölvetni, mint máskor. És szeretettel várunk mindenkit mához 2 hétre, és folytatjuk a József híres, neves, nagyon szép és nagyon fordulatos történetét tovább.